műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Először voltak a képek, majd az akkori fényképészek kipróbálták, hogy mi lenne akkor, ha több képet készítenének, több kamerával, egymás után, és az így kapott képeket pedig egymás után fűznék. Így születtek meg az első filmek, amelyek egy ló mozgását, vagy éppen egy vonat érkezését ábrázolták. Aztán szép lassan elkezdett elterjedni a film, megjelent a hangos film, és mostanra már a számítógépek segítségével kerülnek be olyan jelenetek, amelyek igazán látványossá, vagy éppen abszurddá tesznek egy-egy alkotást. Illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy egyre többen készítenek filmet az online térnek köszönhetően. A kérdés az, hogy vajon mi lehet a következő lépcsőfok? Témánk a filmkészítés múltja, jelene és jövője. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Miklós Mátyás Levente, filmes szakember, a Matthias Corvinus kollégium oktatója. Mátyás, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal, hogy hogyan is kezdődött el a film, melyek voltak az első alkotások, és ezeket hogyan, valamint mivel hozták létre?
A filmkészítés egy kicsit olyan, mint az ember, révén, hogy a filmet az ember hozta létre, és ahogyan a személyiségünk is egy dinamikusan alakuló, egy folyamatosan változó, kohéziós elegy. A vallás, a tudomány, a filozófia mind azért jöttek létre, hogy az ember életének a terhein enyhítsenek, hogy szebbé tegyék az életet, és könnyebbé. És a fényképészet, az kezdetben tudjuk, hogy analóg volt, majd lett digitális, és az első film, az egy biológus készítette kis film volt, amikor arra volt kíváncsi ez az ember, Edward Muybridge, hogy a ló futtában szalad-e úgy, hogy mind a négy lába a levegőben van. Lehet, hogy sokan láttuk ezt a felvételt, ahogy szaladnak a lovak. Itt 24 fénykép készült, és hogy a ló elszaladt, 24 gépnek az expozíciós, a fényképező gombját benyomta egy rendszer, és így észrevette Edward Muybridge, hogy ebből egy ciklikus mozgásból létrejön ez a mozgásérzet. Tehát ez volt a kronofotográfia az első film igazából, de ezt még tovább fejlesztették, volt egy ilyen revolverszerű puska fényképezőgép, amelyik olyan volt, mint egy puska, tényleg olyan volt, mint egy puska, és hogy meghúzták a ravaszt, miközben rajta tartották a puskát egy repülő madaron, gyorsan exponált a fényképezőgép 12-t. Persze ezt majd továbbfejlesztették, és lett ebből egy olyan fényképezőgép, ami 120 képet tudott készíteni, és ahogy szépen lassan telt az idő, újabb és újabb, könnyebben elérhető, kézzelfoghatóbb, gazdaságosabb technológiák jöttek létre. Edison is nagyon nagy szerepet kapott a filmnek, vagy a filmkészítés technológiájának kialakulásához, hát nem csoda, mert több mint 1000 találmány fűződik az ő nevéhez. Majd aztán jöttek a Lumière testvérek, ők igazából az ő nevükhöz fűződik 1895-ben az első mozi. A mozinak igazából ez a születésnapja.
És akkor a kezdetek kezdetén ott voltak a művészfilmek, amelyek számos ember számára nehezen megérthetők voltak, és nem mindenki látott bennük fantáziát. Ezt követően megjelent a hangos film. Ezt akkoriban hogyan tudták kivitelezni? Milyen technikai felszerelés kellett ahhoz, hogy a képet és a hangot összerakják?
Egy kicsit, hogyha leragadtam annál, hogy művészfilm. Meg eleve a filmeknél az a lényeg, hogy van egy olyan kifejezés, amit a teoretikusok használnak, vagy a filmesek használnak, a filmnyelv. Képzeljük el, hogyha most elmennénk egy afrikai törzshöz, és volt is egy ilyen kísérlet, és mutatnák nekik egy filmet, egy olyan elizolált közösségnek, akik még soha életükben nem láttak filmet, akkor a filmből nem értenének semmit. Mert ahhoz, hogy filmet tudjunk nézni, az meg kell ismerjük a filmnyelvet, meg kell szokjuk, hogy mi a vágás, és persze ez egy tudatalatti folyamat, de kezdetekben ez egy nagyon, nagyon tanulható, vagy tanulni való folyamat volt. Az első film, vagy az egyik első film, amit közönségnek vetítettek, az a Lumière testvérek vetítették a vonat érkezését. El kell képzelni. Életünkben nem láttunk soha filmet, ott vagyunk közelítünk az 1900-as évekhez, nagy-nagy terem, óriási vászon, és a vásznon tömeg van a teremben, és a vásznon megjelenik egy vonat, ahogy a közönség fele tart. Na hát akkor az emberek fejvesztve menekültek, mert azt hitték, hogy közéjük fog futni egy vonat. Mert a vetítővásznon tényleg van egy vonat. És alakultak a művészfilmek, de talán az a művészfilm, amit nem nagyon értünk.
Említetted a vonatot és azt, hogy az emberek megijedtek, amikor látták, hogy a vászonon vagy a vászonból közeledik egy vonat. Ez valami olyasmi lehetett, akkor az emberek meg kellett értsék a film nyelvét, és ezt mi is újra kellett tanuljuk, amikor megjelentek a háromdimenziós filmek, vagy az új technológiák, amikkel mi is meg tudtunk lepődni, nézzünk egy filmet, és egyszer csak valamilyen érzékszervünkre hatnak, például szembe spriccol velünk a víz, miközben a tengeren hajókázik a főszereplő.
Hát igen, talán lehet, hogy egy kicsit erős kijelentés azt mondani, hogy a 3D filmek, vagy az ilyen 4D filmek, vagy 7D filmek, amiket mondjuk korosztály ellenére is érdemes kipróbálni egyszer-kétszer, mert nagyon jó buli. Hasonló élmény lehetett a hangos filmeknek a megjelenése, vagy a színes filmeknek a megjelenése. Na most a hangos film az egy nagy probléma volt az elején például a színészeknek, viszont hát képzeljük el, hogy itt volt Charlie Chaplin, akik ugye burleszbe volt a helyzet komikumban, egy egyszerű kis figurának a járását és az egyszerű kis embernek az életét figurázta ki, főleg mimikával és gesztusokkal, és rengeteg színész volt, pont mint Chaplin is, hogy alkalmazkodniuk kellett ahhoz, hogy megjelent a hang. Van egy film, lehet, hogy a nézők is látták, Ének az esőben, Singing in the Rain, arról szól, hogy mekkora kihívás volt az embereknek az, hogy és mennyire megváltoztatta a piacot pusztán a hang. Ekkor ilyen körmikrofonok voltak, persze a 3D-ig még sok van, bár a 3D-t már a század előn is feltalálták, tehát az nem egy olyan új dolog, mint ahogy mi hisszük. Viszont a körmikrofonok nagyon nagy problémát jelentettek, ezek a körmikrofonok mindent felvettek a környezetben, a teremben. Nehéz volt megszokni a nézőknek, bár Chaplin is nagyon jó filmet készített ennek ellenére.
Térjünk akkor vissza a hangos filmek megjelenésének időszakára. Ekkoriban milyen kamerákkal dolgozhattak, és hogyan kell elképzelni az utómunkát, amelyet ma teljes egészében számítógépen végeznek a szakemberek, vágók?
Az elején az idősebbek biztos tudják, és talán a fiatalabbak is tisztában vannak azzal, hogy régebb analóg filmrögzítés történt, és fényképrögzítés történt. Ez azt jelenti, hogy volt egy optikai rendszer, ami egy fényérzékeny lapkára úgy vetítette rá a fényt, a fókuszált fényt, hogy az különböző kémiai folyamatoknak az eredményeként lerögzült, és utána különböző vegyszereknek a segítségével meg hasonló létrejött a képnek nevezett dolog. Na most gondoljuk el, hogy a film és a fénykép között az a különbség, hogy ugye abból jön létre a mozgási érzet, hogy nagyon sok fényképet egymás után teszünk. A televízióban, amilyen képet látunk, 24 fénykép van egy másodpercben. 24 fénykép vagy 25 kép egy másodpercben azért, hogy azt higgyük, hogy ez a valóság. Na most azzal, hogy létrejött a film, a 35 mm-es filmeket használtak ekkor az elején, vagy mondjuk nevezhetjük azt, hogy az első, a második korszakban, egy másodperc körülbelül olyan hosszú volt, mint a kezünk. Na most elképzelhetjük azt, hogy egy órás film mekkora nyersanyagot igényelt. Mert gondoljuk arra, hogy egy forgatáson nagyon sok volt a plusz anyag. Az az anyagmennyiség, amit nem használtak fel sehol. Egyáltalán sehol. És tehát sokkal nagyobb volt a felelősség. Az is megtörténhetett, hogy az expozíció, a képeknek az elkészülte sikertelen volt. Tehát filmeztek sokat, és nem rögzített semmit. Na ennek ellenére a napjainkban egy 5 éves gyereknek a kezébe adunk egy telefont, és már tud fényképezni. Sokkal nagyobb szabadság van, sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy hibázzunk, és jelenleg a filmeket úgy készítik, hogy digitálisan. Tehát most analóg filmet készíteni, az nagyon nagy luxus. Tarantino, meg ezek a nagy filmesek megengedhetik maguknak, de a legtöbbeknek ez nem adatik meg.
Igen, hát az analóg azért kapott egy ilyen reneszánszot mostanság a digitális világban, de elkészült ez a hatalmas mennyiségű anyag, ami akár gondolom, hogy több kilométernyi film is lehetett. Mennyivel lehetett ezt nehezebb és hozzávetőlegesen mennyi idővel vett többet igénybe az, hogy megvágjuk? Gondolok itt arra, hogy mostanság azt mondják, hogy ahhoz, hogy 1 perc kész anyag elkészüljön, ahhoz minimum és legrosszabb esetben is 1 óra utómunka kell.
Általában a filmeknél a film készítés folyamatát, vagy egy legyen szó játékfilmről, tehát egy fikciós filmről, ami meg van rendezve, vagy legyen szó egy dokumentumfilmről, vagy legyen szó egy televíziós műfajról, vagy bármiről, 3 részből áll egy ilyen produkciós folyamat. Van a preprodukció, amikor előkészülnek a forgatásra. Például, hogy a rádiósok megírják a kérdést, megírják azt, hogy mit fognak felolvasni, kicsit gondolkodnak a témán, filmesek keresnek helyszínt hozzá, keresnek embereket, a producer összegyűjti a stábot, kinézik a helyszínt, mindent előkészítenek, hogy a forgatáshoz, a produkciós folyamathoz, ami általában a nagy filmekhez nagyon sok ember kell, a forgatás részéhez, a produkcióhoz, a köztes fázishoz, ahhoz, hogy minden egy helyen legyen, mert ugye nagyon sok pénz egyszer ennyi embert fizetni, ez nagyon nagy munka, és ezért hosszú a preprodukció. És ezt követi a posztprodukció, tehát a következő produkciós fázis, amelyik vágásról szól, ami arról szól, hogy a film elnyeri teljes formáját, a felvett jelenetek egymás után kerülnek, hogy azt a kohéziós egyveleget tudják létrehozni, amiről a rendező szeretné, hogy a film szóljon.
És akkor innen folytassuk, de ajánlom, hogy szusszanjunk egyet. Kedves hallgatók, ne menjenek sehova, a zene után folytatjuk a digitális világot.
Tekerek rajta, ezt már jól tudom. Elrepülök, ameddig lehet. Völgyeken dombokon. Kedvenc mindenem a bicikli. Kedvenc mindenem szerelem.
Tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem elvisz engem bárhová. Zűrös városon, közben a kereket hallgatom, kilő egy kavicsot oldalra, és az koppan egy jászfalon. Kedvenc mindenem a biciklim.
kedvenc mindenem, szerelem.
Tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem, övsz engem bárhová, ahová csak képzelem.
Oh-oh-oh. Amikor tekerem, azt hiszem szeretem, ettől majd megízad, mint aki tenyerem. Bármikor ráülök, onnantól szédülök, tekerve kerülök, mert nekem ez jó. De a Balaton nem a francia badacsút, de te érő félig már Adria mámorban tekerek, jó sokat nevetek, elsütik behúzva repülök én, aztán nagy, akit leszállok, járom a világon, belünk jön utálva, én mindent imádok, tekerjük eleket, csináljuk gyereket, nekem a tekerem szemben, nekem az jó!
Mindenem a biciklim, kedvenc mindenem, szerelem, kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem, szerelem,
nekerem, szerelem, nekerem.
Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová.
Már is folytatjuk a digitális világot, és a zene előtt ott hagytuk abba, hogy mennyi idő is kellett ahhoz, hogy elkészüljön egy film, mennyi időt tartott az a folyamat, amit ma számítógépes utómunkának nevezünk. Elhangzott az, hogy a mostani digitális technológiák korában ahhoz, hogy egy perc készanyag elkészüljön, körülbelül egy óra utómunkára, vágási időre van szükség. De mennyi kellett ahhoz, hogy a filmtekercseket átnézve, a képeket előhívva, kiválogatva, egymás után téve elkészüljön, csak az utómunkát tekintve egy perc készanyag, ami már egy az egybe lemehetett a filmben.
Hát ez filmtől függ. Minél szerencsésebb a csapat, minél szerencsésebb a producer, annál kevesebb idő kellett értelemszerűen. Általában úgy szokott lenni, hogy legalábbis a tengeren túl úgy működik, a mai napig is, persze van kivétel, meg nagyon sok mindenből áll a film, de általában a produceré a film. Az egy olyan ember, akinek van egy adott mennyiségű pénze, megvásárolhat egy forgatókönyvet, amiben ő hisz, és kénye kedve szerint választott egy rendezőt hozzá, választ egy csapatot, hogy elkészüljön a film, és kezébe legyen egy memóriakártya, egy stick, amit majd ő értékesíteni tud, és meg tudja fordítani a befektetett pénzt, hogy profitáljon, és további filmeket tudjunk készíteni. Na most persze sokszor a rendező, maga a producer, vagy a rendező is szerepel a filmben, meg hasonlít, nagyon sok mindenből áll, de egy kicsit a filmre is úgy kell tekinteni, és én mindig azt szoktam csinálni, hogyha bármi közön van a filmhez, hogy mindig igyekszek arra, hogy nagy legyen a hatásfok, hogy azt mutassuk meg, amire szükség van, és most nem azt mondom, hogy sarlatánnak kell lenni, mert a filmes szakmának a realitása az az, hogy közönségnek kell gyártani a filmet. Viszont közönségnek kell gyártani a filmet, tehát azokat az értékeket, amikben mi hiszünk, vagy amiben szeretnénk, hogy a közönség is betekintést nyerhessen, olyan módon kell tálalni, olyan módon kell megmutatni a közönségnek, amit ő be tud fogadni. Most jelen pillanatban két nagy oldalra próbálom megosztani a filmeket, amiket láthatunk. Vannak a filmek, amik, sőt, inkább egy filmről beszélünk, ami két közönséghez szól. A filmek általában szólnak a popkultúrához, ez azt jelenti, hogy ha megnézünk egy filmet, és nem vagyunk nagyon gondolkodók, akkor megértjük a történetet. Van eleje, van közepe, és van egy vége, viszont hogyha gondolkodó emberek vagyunk, és nagyon tapasztaltak vagyunk a filmnézésben, meg egy kicsit tudunk líraibban gondolkozni, meg allegóriákban, meg hasonló, akkor a filmekből olyan dolgokat érthetünk meg, ami a rendezőnek, és ezáltal a saját életünknek egy nagyon befolyásoló aspektusa lehet. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van egy film, Little Joe, egy pár éves film, Kicsi Joe, az a cím a filmnek, és röviden arról szól, hogy van egy virág, kifejlesztettek egy olyan virágot, amivel az emberek nagyon jó kapcsolatban lesznek. Tehát ráfüggnek igazából ennek a virágnak a barátságára. És előbb-utóbb annyira bekebelezi, sok embernek otthon nagyon sok ilyen virágja van, minden embernek van egy virág a lényegében, akinek nem lesz virága, azt kitaszítják a közösségből. És ha megnézzük ezt a filmet, és nem gondolkozunk sokat, akkor rájövünk arra, hogy ez a virág meghódít mindent. Viszont, hogyha egy kicsit elmélyülünk a témában, és megtanuljuk elérzékenyíteni magunkat, akkor megértjük azt, hogy igazából a kapitalista konzumerizmusról, tehát a fogyasztói társadalomnak arról a vetületéről szól, hogy például van egy iskolás gyerek, ez szerintem nagy dilemma, hogyha van egy gyerek, egy iskolás, harmadik osztály, és most a szülő vegyen neki telefont, vagy ne vegyen. Vegyen, mert mindenkinek van, hogyha nem vesz, tehát hogyha vesz, akkor az a baj, hogy most ne menjünk bele, hogy miért káros a telefon egy fejlődő személyiségre. Ez szerintem most nincs, amiről bele menjünk. És lényeg az, hogy nagyon ki tudja bontani a filmnek a mélységét az, hogyha megengedjük magunknak azt a luxus, azt az érzékenységet, hogy tovább gondolkodjunk.
Nekem erről a virágról egy másik történet jutott eszembe, mégpedig a közösségi média, ami, hogyha nem vagyunk jelen a közösségi médián, akkor jóformán ki vagyunk közösítve, nincs ahol kapcsolatot teremtsünk, nincs ahol kommunikáljunk az ismerőseinkkel. De visszatérve arra a gondolatodra, hogy jön a producer, és akkor megveszi a forgatókönyvet, összeállítja a csapatot, és végül kap egy memóriakártyát, vagy egy adattároló sztikket, amit aztán ő tud értékesíteni, és el tudja vinni mozikba, DVD, CD kiadókhoz, feltölteni online felületekre, ahonnan neki visszafolyik az a pénz, amit befektetett a filmben. Ez ideig rendben is van, de ez így néz ki ma, a 21. században, 2022-ben. De hogy nézett ki ez az 1900-as években? Hogyan lehetett ekkortájt terjeszteni, népszerűsíteni, és eljuttatni az emberekhez egy-egy filmes alkotást?
Hát eleinte a filmeket bérbe adták egy adott korszakban, és voltak mozik is, a film tekercseket adták, hogy vigyék körbe. Például a Lumière testvérek is abból éltek egy adott pillanatban, hogy Ázsiába, mert a tengeren túlra küldtek el filmeseket, ezek a filmesek a saját felvevő gépeikkel, ami a Lumière testvéreké volt, olyan jelenteket készítettek, amiket majd Európában többfele megmutattak a közönségnek. És valahol itt lehet a filmnek a bája, az, hogy ők is megpróbáltak valamivel hatni, és ezt piacképessé tenni igazából. Bérbeadták a filmeket jelen pillanatban, ebből a bérbeadós filmtől, amikor mozifilmek voltak, bár a mozi előtt voltak az ilyen kukucskálós mozik, lehet, hogy sokunknak az emlékében van olyan kép, láthattuk valahonnan, hogy kukucskálnak egy nagy dobozba, és akkor belül forog egy tekercs is, és azt látják. Na most innen jött a mozi, és jelen korunkban a televízión túl a VOD, Video On Demand, az ilyen Netflix, HBO Go és társai, most már annyira elérhető minden film, vagy akár a YouTube-on is, meg mindenhol, hogy otthon a saját nagyon kényelmes környezetünkből sokkal jobb mozit varázsolhatunk, mint akkor régebb, az 1900-es éveknek mondjuk az első felében vagy a közepén.
Beszéltünk már arról, hogy mit jelentett az, amikor megjelent a hangos film, de mekkora előrelépést hozott a színes film megjelenése. Ezzel együtt nőtt a film népszerűsége is az egyszerű emberek körében, vagy úgy általában az emberek körében?
Hát amikor megjelent a hangos film, a filmnek, amikor lett hangja, ez a jazz énekes, 1927-ben jelent meg, akkor akkora siker volt, hogy egy év alatt tízszer, meg tízszereződött a hangos filmet játszó moziknak a száma. Egy év alatt meg 10-szereződött, és ez nagyon-nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy mekkora sikere volt, mert a jó az, az mindenkinek kell. És pont ez volt a színes filmmel is. Pont ez volt a színes filmmel is, hogy nagyon átvette a teret, és nagyon nagyot hódított. Egy kicsit ez olyan, mint Darwin írta a fajok eredete írásában, még az 1800-as éveknek a közepe felé, vagy a második felében, hogy ami jó, az megmarad, ami erős, arra tényleg szükség van, és ezért maradt meg a mai napig is a színes film.
Egy következő lépcsőfokot jelent az, amikor elkezdett teret hódítani a szinkronos film. Ez mikor történt, és hogyan zajlott a szinkronizálás? Ugye már színes, hangos filmről beszélünk, de ezek zöme angolul készült el, és akkor elkezdték ezeket lefordítani különböző nyelvekre, így például magyarra is.
Hát, hogyha filmet szeretnénk nézni, és úgy szeretnénk megnézni a filmet, ahogy a rendező elkészítette, vagy ahogy az eredeti szinkronnal, akkor érdemes az eredeti nyelven nézni, de azért a mai napig is milyen bűbályos az, hogyha bekapcsoljuk a tévét, és néha megengedjük magunknak azt, hogy megnézzünk egy filmet magyar szinkronnal. Eleinte a filmek nagyon sokszor úgy készültek, hogy utószinkront használtak. Ez azt jelenti, hogy vannak a diegetikus hangok, filmnyelven úgy nevezzük, és a nem diegetikus hangok. Az egyik hang olyan, ami jelen van a térben, tehát mi ketten most beszélgetünk, és a néző látja azt, hogy beszélgetünk, viszont hogyha lenne most egy zene alatta, akkor az nincs a térben, és ez egy másik típusú hang. Viszont akkor, hogyha nem volt lehetőség, vagy technológia rá, vagy valami miatt nem volt használható az a hang, amit felvettek ott helyben, akkor ezt utólag vették fel. És ez nagyon bűbályos, mert a filmben igazából mindent meg lehet oldani. A hang az egy nagy illúzió, az egész filmkészítés egy illúziókeltésről szól. És simán lehet az, hogy egy trabantnak a hangja, lehet két film, amit nagyon gyorsan verünk össze, vagy egy biciklikerék, vagy forog, és oda teszünk egy filmet, ami csapkod a küllők között. És ez nagyon nagy lehetőséget ad a filmkészítőknek a kezébe.
De akkor hogy zajlott a szinkronizálás, hogyha nem volt lehetőség feltétlenül utószinkronizálásra? Felvették külön a hangot, megvolt az eredeti film, és hogy rakták össze, hogy ami idáig angolul volt, vagy németül volt, vagy valamilyen más nyelven volt, az teszem azt magyarul, vagy románul hangzódjon el a nézők számára. Hiszen nagyon sokan vannak, akik nem értik meg az angol szöveget, vagy főleg a német szöveget. Nem tudom, ahogy az előbb mondtad nekem, éppen a Cobra 11 sorozat film jutott eszembe. Én meg be kell valljam, hogy nem tudok németül, tehát nem igazán érteném meg eredeti szinkronnal.
Régebb a filmeket úgy vágták, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk, hogy fizikailag megfogták a filmet, ólóval elvágták, és speciális ragasztóval összeragasztották, befűzték a gépbe, és akkor az vetítette tovább, és ment tovább. Na most, ilyen pillanatban, hogyha a számítógépen ránézünk a programba, amivel vágunk, van felül egy videósáv, és alatta egy hangsáv. És akkor ezeket a hangsávokat úgy igazgatják, és úgy hozzák létre a fordítást, hogy a szájmozgás teljesen passzoljon, miközben a szinkron színészek, teszem fel, a magyar szinkron színészek nézik a képernyőn azt, hogy beszél egy
német szereplő,
igen, akkor igyekeznek egyszerre a már megírt adott időintervallumba szorított gondolatokat ugyanúgy elmondani, és ezt majd rávágják az utómunkában.
Megjelent tehát a hangos film, a színes film, a szinkronizált film. Ettől a ponttól kezdve napjainkig hogyan és miben fejlődött a filmkészítés?
A hatásfok. Talán ezen van a hangsúly. És azon van a hangsúly, hogy az emberek nagyon sokat próbáltak fejleszteni, sokat próbáltak újítani azon, hogy hatékonyabban, kevesebb idő alatt több mindent meg tudjanak csinálni. És nagyon sok pionír volt a filmkészítőknek a korszakában. A régi emberről azt szokták mondani, hogy nem lépte át a határt. Megmaradt a komfortzónában, a kényelemben, hogy nem lépte ki a falu határának az útját, mert ott már egy ismeretlen volt. Viszont nagyon sok filmkészítő, például Irman Bergman, Bresson, Antonioni vagy Fellini, mertek olyanokat csinálni, de még sokan voltak mások, amivel egy kicsit túltettek azon, ami az előző volt.
És akkor megjelentek az új eszközök is, mint például a drónok. Ezeket milyen célra lehet használni? Képesek most már teljes egészében kiváltani az egykori filmes helikoptereket?
Hát egy helikoptert sokkal nagyobb energia és sokkal nagyobb erőbefektetésre tetni.
És sokkal több pénz is egyúttal.
Sokkal több pénz, sokkal több erőforrás. Egyszer Kolozsváron az egyetemen szerencsénk volt reptetni 16 ezer eurós drónt. Az olyan volt, hogy összesen 6 nagy propeller felemelt egy akkora gépet, mint majdnem akkora, mint hogyha kitárnám a kezeimet, és egy nagyon profi kamerát vittem, amelyiken volt külön optika, két pilóta kellett vezesse, az egyik ember ugye irányította a drónt, hogy repüljön, hogy meglegyen a mozgás, a másik ember pedig azzal foglalkozott, hogy a kamera képét állította, a képkivágást fókuszban tartotta, az adott képi elemet, és ennek a csapatmunkának az eredményeként igazából hát kiváltottak egy hatalmas nagy helikoptert. Ez óriási dolog.
És tud olyan minőséget készíteni, nyilván nem azok a drónok, amelyeket mindenki megvehet, vagy egyszerűen besétál valaki egy technikai cikkeket árusító üzletláncba is megvásárolja, de egy ilyen profi, drága 16 ezer eurós drón, amit te is az előbb említettél, képes kiváltani minőségben egy helikopteres felvételt?
Hát egy telefon is 4K-ban tud rögzíteni, és egy profi videokamera is tud 4K-ban rögzíteni, de a profi videokamera abba különbözik egy telefonnak a kamerájától, hogy a profi videokamera, vagy a profi filmes kamera, vagy a mozis kamera tud nyers filmet készíteni, ezt úgy szoktuk mondani, hogy RAW. Ez azt jelenti, hogy nem tömöri digitálisan, hanem nagyon nagy méretűek a fájlok, és nagyon részletgazdagok. Annyira részletgazdagok, hogy a tévében, amikor ezeket megnézzük, vagy a számítógépen, vagy telefonon, nem látjuk a különbséget, viszont az utómunkánál, színezésnél közel, nagyon sok olyan aspektust enged meg a vágónak, a szerkesztőnek, meg ezáltal a rendezőnek is, és a csapat utómunkás többi tagjának, mivel sokkal részletesebbé tehetik az adott elemet, sokkal jobb a fénytani tulajdonsága, meg hasonló. Most, hogyha belegondolok, hogy az első filmes kamera több 10 kiló volt, és most már egy iPhone 1000-szer többet tud annál, vagy egy bármilyen telefon többet tud annál, ahhoz képest, ahogy minden zsugorodik, így ezek a kamerák is, ezek a drónos kamerák, amiket igazából fel kell tudni emelni a levegőbe, így is egyre jobban fejlődnek. Szóval szerintem mondhatjuk azt, hogy a helikopter óriási kameráját lassan átválthatják, és sőt, már át is váltották ezek a sokkal tömörebb, sokkal hatékonyabb, sokkal kompaktabb kamerák.
Milyen más eszközöket használunk manapság a filmkészítésben, vagy használnak a filmes szakemberek? Itt az előbb behoztad az okostelefonokat. Lehetséges az, hogy már egyes filmekben vannak olyan jelenetek, amiket egy egyszerű telefonnal rögzítettek?
Hát vannak olyan filmek, amiknél az a koncepció, hogy telefonnal veszik fel, meg vannak olyan filmfesztiválok, amik speciálisan arra vonatkoznak, hogy csak telefonos filmeket fogadnak el, mert most már tényleg a technológia olyan, hogy szinte meg se lehet állapítani a különbséget egy profi kamera és egy telefonkamera között, mert az is már szinte ott van. És határa csillagoség. Azt szokták mondani, hogy az okosak, hogy minden fényképezőgép jó. És ez tényleg valahogy így van, mert a szerzői jelenlétet, hogyha hozzá tudjuk ehhez adni, és hozzá tudjuk adni a saját meglátásunkat, vagy az alkotónak a saját meglátását, és mer közel menni az alanyhoz, és mer látni, és ezt megmutatni, akkor igazából mindegy az eszköz.
Igen, tehát ahogy említetted, az a legjobb fényképezőgép, ami éppen nálunk van. De valóban eljutottak oda a telefonok, hogy olyan minőséget képviselnek, mint egy profi kamera. Itt most nem arról van szó, hogy a tartalmat megnézzük a telefonunk kijelzőjén, vagy esetleg egy számítógép monitorján, mert ott egy kis felület van. De tud a telefon a kicsi szenzorával akkora minőséget létrehozni, ami egy vetítővásznon is megállja a helyét?
Tökéletesen megállja a helyét, vagy mondjuk, hogy tökéletesen, vagy nem tökéletesen, elég jól megállhatja a helyét egy vetítővásznon. Viszont a filmnek a lényege, azt gondolom, hogy a tartalom. Az, hogy a történet, vagy egy adott narratíva, vagy egy portré, vagy egy dokumentarista, és hogy hogy van elmesélve. A film a történetről szól talán, és nem a technikáról. Van egy film, az a cím, hogy a Bicikli tolvajok, egy 1948-as olasz neorealista film, Vittorio De Sica rendezte, és ez a film analógra volt felvéve, fekete-fehér, filmtekercsre készült, sokkal macerásabb, mint egy telefonnal, hogyha felvették volna, és viszont meggyőződ is, hogy ez a film telefonnal is felvehető lett volna akkor, és pont ugyanolyan expresszív lett volna. Nekem ez a film mesélte el azt, hogy ettől a filmtől, ez a film mutatta meg, hogy milyen volt régebb az élet, milyen volt az, amikor az emberek tényleg olyan ruhába jártak, hogy folt hátán folt volt. Ez a film volt az, ami megmutatta azt, hogy milyen reménytelen volt Olaszországban a világháború táján az élet. És az eszköz tényleg csak másodlagos. Az eszköz megkönnyíti a dolgunkat viszont, vagy a filmeseknek a dolgát, meg a befogadóknak a dolgát is, mint nézők. De első az érzékenység, és második az, hogy mivel veszük fel.
És akkor ott vannak a stúdiók, amik szintén fejlődtek a film kezdete óta. Hogyan néz ki manapság egy stúdió? Hogyan kell elképzelni egy stúdióban történő munkát? Mind felvételi szempontból, mind pedig az utómunka szempontjából.
A stúdiónak az a lényege, hogy egy olyan kontrollált közeget teremt a filmnek az elkészítéséhez, amit nem befolyásol időjárás, nem befolyásolja az, hogy most pont fent van, vagy pont lemegy, nem befolyásolja az, hogyha éjszaka van, de egy hajnali jelenetre van szükség, akkor az a lényeg, hogy ott igazából minden létrehozható. Eleinte az első stúdiók olyanok voltak, vagy amikor még a filmkészítés eléggé bölcsőjében volt, hogy olyan épületek voltak, amiken nagyon sok volt az üveg. És ezeket az épületeket volt, hogy lehetett mozgatni a napnak az irányába, meg hasonlós. Viszont itt nagyon kiszolgáltatottak voltak ismétlem az időjárásnak. Jelen pillanatban a stúdióknak általában a fala, ugye fekete, hogy ne verjen vissza fényt, nagy terek, hogy sok lámpát lehessen használni, a hangot nem veri vissza, ezért van az, hogy itt a rádió stúdiókban is foltosak a falak, hogy ne verődjenek, ne legyen visszhang, vagy ne legyen az a kellemetlen hatás, és így létre tudnak hozni olyan dolgokat, amik a valóságban nagyon körülményesek lehetnek.
És akkor ott van, hogy elkészül a film, kimegy a mozikba. Mennyire van még jelen a DVD, a CD, az adattároló, és mennyire van még jelen a mozi napjainkban, vagy már mindent elkezdtek felemészteni az okos eszközök és a különböző videó megosztó szolgáltatások?
Moziba menni mindig bájos volt. Eleinte voltak a paloták, a filmpaloták, ami hasonló lehetett az, mint hogyha most elmennénk a színházba. Viszont mindennek ennek is az ideje lejárt. Most már van pattogatott kukorica a moziba. És ezért valljuk be, nagyon sokszor nagyon bájos bemenni a moziba és megnézni egy filmet, úgyhogy most megadjuk magunknak azt a luxust, hogy eldöntjük, hogy pontosan filmet nézünk, jobban rá is tudunk központosítani, és megpihenünk igazából azzal, hogy nem csinálunk semmi más, csak filmet nézünk. A DVD-nek a korszaka azért tűnik el, pedig valószínűleg, bár biztos vannak fanatikusok, akik most ennek nagyon ellenmondanának, de azért tűnik el, mert egy bonyolult technológia, körülményes, hát egy lemez alapvetően elég nagy, kell egy lemez lejátszó, az megkarcolódhat, nincs akkora hatásfoka, mint hogyha mondjuk egy sticken keresztül, egy memóriakártyán keresztül, vagy egy más típusú adathordozón tartanánk. Aztán most már vannak ezek a különböző cloud szolgáltatások, hogy internetre feltöltik, hogy feltöltjük a filmeket, és akkor online meg tudjuk nézni. Hát igazából fizikailag semmit nem kell a kezünkben fogjuk, hanem igazából bárhonnan a világon, bármikor, bármit elérhetünk.
Ott kezdtük a műsort, hogy érkezett a vonat a vásznon, és a nézők megijedtek. Manapság megijedhetnek, vagy nem csak manapság, hanem már jó pár éve megijedhetnek a sárkányoktól, óriási szörnyektől, olyan dolgoktól, amelyek nem is léteznek a valóságban. Ez pedig egyrészt zöld háttér, másrészt CGI. Hogyan működnek ezek? Zárjuk ezzel a beszélgetésünket.
Tehát a CGI az azt jelenti, hogy computer generated imaging, tehát hogy számítógép generált vizuális kép. A különleges effektusoknak igazából az a lényege, hogy az a lényege, hogy sokkal gondoljunk bele, hát számítógépen megcsinálni egy robbanástól felrobban egy épület, sokkal kevesebb pénzbe kerül, mint hogyha tényleg felrobbantanánk egy épületet. És ezért jött létre igazából a számítógépes technika, vagy a számítógépes effektusok, vagy a zöld háttér is akár, vagy előtte a háttérvetítés volt, mert könnyebb beállni a zöld háttér elé, és eljátszani azt, hogy pont Vietnámban vagyunk, és készítünk magunkról egy képet egy hegytetején, mint hogy elmenni Vietnámba, és tényleg készíteni egy képet a hegytetejéről. És valójában a számítógép, és gondolhatunk arra is, hogy a mesterséges intelligenciának mi lehet a jövője, vagy hogy mesterséges intelligencia, hogy az intelligencia azt jelenti, hogy képes az ember tanulni, és képes a megismert folyamatokból új gondolatokat ébreszteni, tehát képes tanulni, és képes a tanulással változni. Vannak most már olyan mesterséges intelligencia által generált festmények például, vagy akár zene is, amik nagyon jók az embernek, nagyon szépek azon, nagyon tetszenek az embernek, és díjakat is nyernek. Tehát a mesterséges intelligencia művészetben is van, hogy megveri az embert. És felmerülhet, és talán joggal merülhet fel a kérdés, hogy valaha a mesterséges intelligencia át fogja-e venni az embernek az embernek az érzékenységét, és az embernek a kezét a filmben, mint egy ilyen alkotó töltőtől. De én azt gondolom, hogy, és remélem, hogy sokan gondoljuk azt, hogy azért nem lepipálható az ember, meg az emberi jelenlét. Teoretikusok egy megközelítésben azt mondják, hogy amit a természet alkot, az nem lehet esztétikus. Tehát esztétikus csak az, aminek az ember keze benne van, amit az ember formál meg és tesz embernek tetszővé. A természetet láthatjuk szépnek, viszont nem ember készítette. Most akkor felmerülhet talán joggal az a kérdés, hogy vajon esztétikus-e az, amit egy számítógép készített el csak azért, hogy embernek tetszedjen. Az egy kicsit sarlatánság lehet, viszont én hiszem, hogy mindig lesznek olyan filmesek, és mindig lesznek olyan alkotók, akik ki akarják majd fejezni magukat.
Legyen ez a zárszó. Mátyás, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este Digitális Világ vendége voltál.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Miklós Mátyás Levente filmes szakembernek, a Matthias Corvinus Kollégium oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.